megjelenik neki és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvére, olvassuk és halljuk Isten igéjét a mennyei jelenésekről írott könyv második fejezetéből. A második fejezet első 7 verséből leképpen.
Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet pályáról, amely az Isten paradicsomában van.
Hallottuk az írott igét, lélekben elcsöndesedve imádkozzunk eképpen.
Élő Urunk, orcád előtt áll a gyülekezet, és állnak szolgáid. Elgondoljuk, hogy újszövetségi néped és a magyar kereszténység eklésiáid együtt áldunk a nyugalom napján megtartó kegyelmedért. Itt is, most is, először ajándékaidra emlékeztettél minket. Boldogan köszönjük meg mindazt, amit népünkkel és ezzel a gyülekezettel tettél a mögöttünk lévő eltelt évtizedekben, és amit tettél velünk, feleségemmel együtt 50 éven át. Szívünk teljességéből adunk hálát, hogy hordoztál bennünket, hogy otthon készítettél a gyülekezetben számunkra, gyermekeinkkel és unokáinkkal együtt. Legyen áldott a te szent neved minnyájukért, minden ajándékodért. Az ige által más ajándékot is készítettél számunkra, hiszen az első szeretetre emlékeztettél minket. Igazak a te szavaid, Uram, hiszen te önvizsgálatra intesz bennünket, és amikor ezt tesszük, megérezzük kijelentések ismeretében, szívbéli bizodalmunkban és fáradozó engedelmességünkben való meggyengülésünket. De ne a mi erőtlenségünkre tekint, Uram, hanem szent fiad áldozatára, és az ő érdekéért vesz hátad mögé védkeinket, és szent lelkeddel újítsd meg kegyelmedet új szövetségi népeden, egy gyülekezeten és hozzád fohászkodó emlékező szolgádon és családja tagjain. Kérjünk, jó atyánk, bocsáss ki szent lelkedet az ige hirdetőjére és hallgatóira, minnyájunkra. Teljesítsd be rajtunk ígéreteidet, tedd teljessé ige hallgatásunkat, lelki épülésünket és hálaadásunkat. Légy velünk, Urunk, munkáinkban, népünk körében végzett szolgálatainkban, terjeszd ki kegyelmedet a téged keresőkre, hogy gyülekezeti közösségben egymás hite által épülhessünk. Cselekedj irgalmasan velünk, és ezzel a gyülekezettel most, mindenkor és örökké Jézus érdeme szerint. Amen.
Énekeljük a 293. 293. dicséretünk első, második és utolsó, azaz hatodik versét. Jézus, ó mi üdvözítő.
Vagy ha talán egy-két családi eseményen
mondjuk egy temetésen, összeszaladnak rokonok, vagy esetleg örvendetes alkalommal egy esküvőre összegyülekeznek, néha, amikor ilyen esemény van. Mi lesz ennek a következménye? És vajon, ha rendszeresen találkoznak, ha rendszeresen együtt vannak rokonok, akkor milyen lesz a kapcsolat az évek, évtizedek alatt? Úgy gondolom, mindenki könnyen, röviden a választ megfogalmazta magában. Az előbb felolvasott bibliai szakaszunkban Pál apostol nekünk talán egy kicsit szokatlan módon ilyet ír a római gyülekezetről: hiteteknek az egész világon híre van. Mi néha talán túlzó szerénységgel nem nagyon merünk ilyeneket mondani, mert nagyon félünk, hogy a dicséret az a dicsekedésbe csúszik át, és néha még azt sem mondjuk ki, amit fölismertünk, amit az Isten elvégzett bennünk, körülöttünk, gyülekezetben, az ő egyházában. Pál apostol rendszeresen, visszafogottan, de rendszeresen kimondja, leírja. Leírja a római gyülekezetről, amelyet nem ő alapított, nem is Péter, valószínűleg beköltözés révén, de nem nagy neves személyiségek által formálódott a gyülekezet. Nos, leírja, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Aztán ilyeneket ír a levél elején, hogy gyakran emlegetlek titeket imádságaimban, hálaadással, amikor hallom rólatok a jó híreket. Ezek után azt gondolhatnánk, akkor minden rendben van. Hála Istennek, végre van egy gyülekezet, ahol minden rendben van, ahol már semmi tennivaló nincs, most már csak meg kell őrizni ezt a nagyszerű állapotot. De nem ezt olvassuk. Az apostol el szeretne menni abba a gyülekezetbe, amelyikről ilyen jót ír, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Nyilván mai szóval élve fővárosi gyülekezet volt, vagyis földrajzilag és politikailag fontos helyen Rómában élt ez a gyülekezet. Ez bizonyos értelemben helyzeti előnyt is jelenthetett, de egy már akkor is milliós nagyságrendű zsúfolt városban óriási kihívást is jelenthetett a közösségnek. Az apostol szeretne elmenni ide. Szeretne elmenni, nem tartja fölöslegesnek, hogy elmenjen oda. Miért? Miért keresi a közösséget egy olyan gyülekezettel, amelyikről jót mond, jót ír, ahol úgy gondolhatnánk, hogy talán már semmi feladat nincsen. Itt már még Pálnak sincsen dolga. Itt olyan jól mennek az ügyek. Ez egy világhírű gyülekezet. Nyilván többféle választ lehet ráadni. Maga a felolvasott igeszakasz, maga az apostol megadja a választ. De bizonyára elmondhatnánk egy nagyvárosi, és ma az igehirdetésben néhány idézetet fogok használni, mindent az amerikai út tapasztalataiból, ottani egész pontosan nagyvárosi gyülekezetek szolgáitól, lelkészeitől. Nos, az egyik ilyen mondat így hangzik, hogy éppen, ez egy New York-i összefüggés, egy 50 emeletes toronyház alá beépített templomban szolgáló, történetesen evangélikus lelkész kollega mondta, emlékezve egy kicsit a szeptemberi ikertornyok leomlására és az így kialakult félelemre, és emlékeztetve arra, hogy a nagyvárosra nem csak a sok lehetőség jellemző, hanem a sok félelem is. Nos, így fogalmazott, a magukba forduló félelmekkel küzdő városi emberek számára fel kell mutatnunk egy másfajta jövőképet. És ezt a gyülekezet tudja felmutatni. Ez a gyülekezet feladata. Ha a gyülekezet ige szerint és evangélium szerint igyekszik élni, egy másfajta jövőképet, nem a magányos tömegképét, nem azt, hogy összezsúfolva élünk itt, és egymással nem is nagyon törődünk, nem azt, ami a bezárkózó emberek és a bezárkózó családok félelmeiben nyilvánul meg, hanem a közösségét, az egymáshoz való tartozás csodáját. Nos, az apostol, hogy miért szeretne elmenni, és miért szeretne szolgálni, a következőképpen mondja. Szeretnék elmenni, szeretném látni az arcotokat, látni a gyülekezetet, nem csak hallani róla. Szeretném megélni én is azt a közösséget, ami ott van, azért, hogy egymás hite által épüljünk. Ezt a kifejezést már-már elkoptattuk, igen sokszor szoktuk használni, pedig nagyon fontos, soha el nem kopható kifejezés. Egymás hite által. Tehát szeretnélek látni benneteket, egész pontosan szeretném látni az Úr bennetek és közöttetek végzett munkáját. Vajon mi, amikor a gyülekezetbe eljövünk, amikor eljövünk egy Isten tiszteletre, akkor bennünk van ez a vágy? Szeretnénk látni, fölismerni az Úr munkáját mások életében, a közösség életében? Miért jövünk mi, ha eljövünk? Miért ápoljuk mi a kapcsolatot, ha ápoljuk? Az apostol azt mondja, látni szeretnélek titeket. Igen, hogy együtt bátorodjunk fel. És ez az együtt felbátorodás szintén rendkívül fontos. Pedig egy olyan gyülekezetről van szó, amelyikről lemeri írni, egyedül erről írta le, hogy az egész világon híre van hiteteknek. Mégis azt mondja, hogy szükséges az együtt felbátorodás. Nem egyszerűen az, hogy hát azért még Róma beliek rátok fér egy kis tanítás, hanem érdemes felfigyelni, hogy azzal kezdi, hogy az egymás hite által való épülésben, hogy szeretném, hogy én épüljek a ti hitetek által. Ezzel kezdi. És ti épüljetek az enyém által. Nem azt olvassuk, hogy hát azért Róma beliek, el ne bízzák magatokat, majd még jövök én, Pál, és majd még én fogok nektek olyanokat mondani, hanem azt mondja, hogy én épülhetek, amikor láthatom, tapasztalhatom, hogy amiket hallok, az valóban igaz. Láthatom és tapasztalhatom, hogy egy ilyen világvárosban, ahol a szinkretizmus igen-igen erős volt, egy világvárosban, amelyikben a sokszínűség jelen volt, mindenféle nemzet, náció, mindenféle vallás, nos, egy ilyen világvárosban él egy gyülekezet, és ebben a gyülekezetben felismerhető az Isten munkája. Ez megerősítés Pál apostolnak. Annak az apostolnak, aki hajótörést képes volt elszenvedni, többször letartóztatást elszenvedni, hátratételt elszenvedni az evangéliumért. Az apostol azt mondja, egymás hite által, szeretnék épülni a tietek által, és szeretnék megerősítésetekre valami ajándékot adni, vagyis hogy ti is épüljetek, mert lehet és kell tovább épülni. Megerősíteni a gyülekezetet, mondja az apostol, hogy közöttetek is legyen munkámnak valamilyen gyümölcse. Nagyon érdekes, másik helyen azt írja, hogy nem megyek oda, nem Rómáról van szó, hanem mert ott már mások szolgáltak, ott már hirdetetett az evangélium. Megyek máshova, hiszen még a birodalom rengeteg nagyvárosában nem volt akkor gyülekezet, de itt most azt olvassuk, hogy szeretnék elmenni, és szeretném, ha kölcsönösen erősödni. Ha közöttetek is lenne munkának gyümölcse. Egyenesen így fogalmaz, adósa vagyok. Adósotok vagyok. Nem is ismerte őket személyesen. Egy néhányat ismert, ezt tudjuk a levél végén a felsorolásból, akik nyilván nem csupán tőzsgyökeres rómaiak voltak, hanem költöztek, jöttek és mentek a birodalomban, vagy misszióban vettem részt. De adósan vagyok, a ti adósotok is. És itt érdemes megállni egy pillanatra. Ez a keresztény gondolkozás. Adósotok vagyok. Valaki, történetesen a tengeren túllévő nagy ország egykori elnöke mondott ilyet, ne azt kérdezd, hogy mit kapsz az államoktól, hanem azt, hogy mit adsz te az Egyesült Államok. Ne azt kérdezd, hogy mit kapsz te a gyülekezettől, hanem azt kérdezd meg először, mit adsz te a közösségnek. Mert az Úristen nálad is elhelyezett valamit, amit azért adott, hogy ezzel a közösségben szolgálj, és eközben kapni fogsz. Mert aki mást felüdít, maga is felüdül, mondja már az ószövetségi bölcsesség. Igen, rendkívül fontos, hogy adósotok vagyok. Ezt nem az egyház mondta, nem az egyház szervezet Pálnak, hanem Pál mondja a gyülekezetnek. Ezt senki nem várta tőle, hogy sok száz kilométert hajózva, meg gyalogolva és veszélyben még Rómába is elmenjen. De ő úgy érzi, adós. Az Isten neki sokat adott, és akinek sok adatot, attól sok kéretik számon, ő tartozik még. Még nekik is tartozik szolgálattal. Szeretett testvérek, mit kell fölismernünk a szakaszunk alapján? Többek között azt, és számomra ez volt a legfontosabb, hogy a közösség ápolás folyamatosan szükséges. Folyamatosan szükséges. Ha a kapcsolatokat nem ápoljuk, azok szép, lassan elhalnak, megszűnnek. Ha a rokoni kapcsolatokat nem ápoljuk, bár a vérségi szál kimutatható, bár valamikor még talán gyakran voltunk együtt, de szép lassan megszűnik, már alig fogunk tudni egyáltalán valamit egymásról. A közösséget ápolni kell. A meglátogatott gyülekezetek egyikében, egy úgynevezett meg a gyülekezetben, Chicago mellett, a Willow Creekben, például az a gyakorlat, egy olyan gyülekezetről van szó, ahol a hétvégi több istentiszteleten 15-20 ezer ember van együtt. Nos, egy ilyen gyülekezetben minden évben meg kell újítani a tagságot. Ez a gyakorlat. Nem úgy van, hogy bejelentkeztem 28 évvel ezelőtt ide, még az első években jöttem is, aztán bemorzsolódtam. Néha elküldtem az adományomat, már utána az se nagyon, de hát miért nem tartják nyilván a nevemet? Egyszerűen azt a gyakorlatot alakították ki, hogy minden tagnak minden évben újra el kell gondolkoznia azon, tartozok én ehhez a gyülekezethez? Miért tartozok? Mit jelent nekem az, hogy gyülekezek? Mit adok én a gyülekezetnek? Mit jelent ez a kapcsolat? Mit jelent a közösség ápolása? És így meg kell újítaniuk. Lehet, hogy ránk is ránk férne néha ez. Hogy megújítsuk. Mert a közösséget ápolni kell. Amit nem ápolnak, amit nem gondoznak, az tönkre megy. Mindannyian tudjuk, milyen nagy öröm az, amikor egy család beköltözhet egy új lakásba, a családi házba, mennyit kell azért dolgozni és áldozni, és akkor, na végre, most már. És elvileg valóban úgy van, hogy egy darabig mindennek működnie kell. Nem szabad, hogy csőtörés legyen, nem szabadna, hogy következő évben festeni kellje, nem teljesen így van még az új épületeknél sem. De arra is vigyázni kell. Gondozni kell. Mert ha nem figyelünk oda, itt ázik be, meg ott megy tönkre. És kicsi bajból nagy hiba lesz. Nos, a kapcsolatok is így vannak. Amit nem ápolnak és nem gondoznak, az tönkre megy. Ezt mindannyian tudjuk. Tudjuk, hogy ha a kertet nem gondozzuk, akkor el fog vadulni. Pedig valamikor milyen szép volt. Ha az otthonunkat nem gondozzuk, tönkre fog menni. És a közösség? Vajon a közösség, úgy gondoljuk, hogy egyszer valamilyen szintre eljutottunk, és most már ez mindig így lesz? Ugye nem. Családi és rokoni kapcsolatainkat is ápolni kell. Vajon a gyülekezeti kapcsolatunk olykor nem megüresedő kapcsolat? Vagy egyenesen kiüresedő kapcsolat? És aztán szép lassan elhidegülnek a tagok. Mi mondjuk, hogy te vagy a név, a jel, de Uram Jézus, ott az ajtón kívül még várhatsz egy kicsit. A közösséget ápolni kell. Nem elég egy két egyébként igényesen megszervezett rendezvény. Mármint a gyülekezetben. Ezek mind fontosak és hasznosak. De ha rendezvény van, akkor rendezvényként szoktak az emberek részt venni rajta. Kevés mindez, mert azon csak megjelenni kell. A közösséget viszont gyakorolni kell. Hogyha bekövetkezik egy váratlan, szomorú esemény egy familiában, akkor összejönnek a családtagok, nem azért, mert annyira vágyakoztak találkozni, hanem mert illető. Ha egy örvendetes esemény van, összejönnek a családtagok, de nem mindenki azért jön össze a rokonságból, mert egyébként is évről évre tartjuk a kapcsolatot, hanem azért, mert hát erre illendő elmenni, meg nehogy megsértődjenek. Hogyha mi úgy gondoljuk, hogy a kereszténységünk és a gyülekezet ennyi, akkor valamit nem jól értettünk. Az apostol képes 100 kilométereket megtenni azért, hogy kapcsolatot ápoljon és közösséget építsen a római gyülekezettel és a római gyülekezettel. Az egyik kollega így fogalmazta meg a konzultációk, a beszélgetések folyamán, az egyház az, amit csinálsz, és nem az, ami vagy. Mert ami vagyok, tehát 10 másodperc, tehát múlt idő. Ez az Isten tisztelet, ez, hogy itt most együtt vagyunk, ez egy fél óra múlva múlt idő. Ez már a vagyokhoz tartozik. Igen, ez is volt. Amit csinálsz, vagyis itt folyamat van, amit gyakorolsz, amit megélünk, az az egyház. Az egyháznak holnapja van, és a holnapra oda kell figyelni. A közösségnél mindig a holnapra kell figyelni, és hálát adni a múltért. De ha csak hálát adunk mindig a múltért, abból kevés jövő lesz még önmagában. Gyakorolni kell tehát az egymást elfogadó és segítő szeretetet. Fogalmazunk meg tehát néhány tanulságot. Az az apostol, aki azt írja az egyik helyen, nem mondom, hogy elértem vagy, hogy már tökéletes volnék, azt írja a római gyülekezetről, hogy hiteteknek a világon híre van. Nem azt írja, hogy tökéletesek vagytok. Nem azt írja, hogy nektek már semmi tanítása, semmi bátorítása, semmi buzdítása nincs szükségetek. Csak azt írja, hogy igen, sokan fölismerték és hírét vitték az Isten közöttetek végzett munkájának és a ti engedelmességeteknek. És mivel én sem mondom, hogy elértem vagy, hogy tökéletes lennék, egy gyülekezet sem mondhatja soha azt, hogy már elérte és tökéletes. Hogy ennél jobb nem lehet. Lehet. Éppen ezért szív szerint legyünk készek mindig a szeretetre. És keressük a közösség ápolás alkalmait. Vannak persze akadályok is. Pál is említ néhányat. Jaj, de szeretjük az akadályokat. Olyan jó mögé elbújni. Hát igen, persze, uram, meg igen, hát testvére, persze, hát én szeretném, de hát ez és ez és ez és ez és ez és... De jó, hogy csak 10 ujjat adott az Úristen a kezünkre, mert különben 100 kifogást tudnánk mondani. Az apostol azt írja, már mióta szerettem volna elmenni hozzá, hogy ott szolgálja, hogy gyakoroljuk a közösséget. Megakadályoztattam. Könyörgök érte, hogy az Úr az akadályokat hárítsa már el, hogy elmehessek. Nem tudtam. És nem ennyit ír az apostol. Mi nagyon sokszor itt megállunk. Akartam, persze, szerettem volna, de hát ezért meg ezért tényleg nem sikerült. Az apostol azonban nem csak ezt írja, hanem, mert a szeretet leleményes, és aki közösségben akar lenni, megtalálja valamilyen módon a módját. Azt írja az apostol, imádkozok értetek szüntelen. Kiakadályozz meg ebben. Mert lehet, hogy nem tudunk mindig a közösségben ott lenni, de a közösségért való imádkozásban kiakadályozz meg. Az apostol azt írja, és ezért olvashatjuk. Levelet ír. Ha nem tudok még személyesen menni, akkor levelet ír. Az akkori lehetőségek szerint él a lehetőséggel. És nem azt mondja, hogy szeretném én ápolni a kapcsolatot, de hát most nem megy, jövőre sem megy, utána sem megy, akkor sosem. Megírja a levelet. Akkor a telefonok nem működtek, a metró nem járt, de levelet lehetett írni. És ma vannak mobilok, valakivel beszélgetve egyszer mondta, hogy hát ekkor meg ekkor olyan jól esett volna neki ott a beteg ágyon, ha fölhívják. És akkor én annyit mondtam többek között rá, a telefonnak tudtommal két vége. Szabad neki is hívni. Szabad, aki egyedül van, vagy olyan helyzetben van, hogy most nagyon jó lenne egy bátorító, szeretetteljes, párperces beszélgetés. Szabad. És nem csak azt várni, hogy hát, ha egyszer valaki már fölhív. Megkeresni és megtalálni a közösség ápolásnak az éppen lehetséges módját. És az apostol mindent megtesz, még a letartóztatást is vállalja, hogy végül Rómába kerüljön. Még hajótörést is vállal érte. A hosszú utat is. Vagyis nem bújik el az akadályok mögé, amik voltak. És amik vannak a mi életünkben is. Ma is rengeteg akadály van, hogy a közösséget ne ápoljuk, vagy ne olyan szinten ápoljuk, ahogy talán magunk is jónak látjuk és szeretnénk. De vajon azokat a lépéseket megtesszük-e egyen-egyenként, amit most megtehetünk? Mert olyanok vannak ma is. Szeretett testvérek, a szinten tartás szintén nagy energiákat igényel, nagy odafigyelést, sok szeretetet, nagy leleményességet. A világon híre van a hiteteknek, de ez múlt idő, és ma, és holnap mi lesz? Hogy holnap is így legyen, ezért kevés az ölbetett kéz. Még a hálaadó imádság is kevés. Itt már cselekedni kell. Többet kell cselekedni. Az elmúlt hetekben olyan bibliai szakaszok álltak előttünk, amelyek hívtak bennünket a baráti kapcsolatok, a testvéri kapcsolatok ápolására. Hívtak bennünket arra, hogyha néhányan összegyülekeznek egy-egy hajlékban, egy-egy otthonban, lakásban, merjenek együtt imádkozni, igét olvasni, énekelni. Hívtak bennünket arra azok a bibliai szakaszok, hogy merjük együtt kutatni az Isten igéjét. Együtt tanulmányozni, mert erre szükségünk van. És hívtak arra, hogy legyenek olyan csoportok, kis csoportok, ahol egymás számon tudjuk tartani, mert annyian vagyunk, hogy számon tudjuk tartani. A gyülekezet növekedésének nincs felső számszerű határa. A határa mindig az, hogy működik-e a belső közösség. Mondta egy városmisszióval foglalkozó kollega New Yorkban. És ebben nagyon igaza van. Vagyis mi is elég sokan vagyunk már ahhoz, hogy mindenki mindenkit ismerjen. Ahhoz még inkább sokan vagyunk, főleg két Isten tiszteletre tabolva, hogy mindenki mindenkinek az örömében és gondjában részesedni tudjon. Nem is ez a dolgunk. De az a dolgunk, hogy ezek a kis sejtek működjenek, hogy a sejtek szövetekké rendeződjenek, hogy szervek legyenek, és hogy a test működjön. Hiszen a biológiai testünk is csak így működik. A különböző kicsi egységek adják együtt a testet. És így jutottunk el a múlt vasárnap oda, hogy a nagy nyilvános alkalom, nevezzük ma templom istentiszteletnek, szintén fontos. A mai igény arról beszélt, hogy mindezek módok, ha szabad mondani, technikai lehetőségek, módszertani segítségek. De mindegyikben, a kettő-háromban is, ha az Úr nevében vannak együtt, jelen vagyok, mondja az Úr. A 10-12-15-ben, ami ideális kis csoportlétszám lenne, vagy a pár százban is, rendkívül fontos, a közösség ápolás. Rendkívül fontos, hogy ez folyamatos legyen. Merjük észrevenni, és merjük komolyan megragadni azokat az alkalmakat, amelyeket az Isten elénk ad, hogy a közösséget ápoljuk, mert erre magunknak szükségünk van, És a szeretetteljes közösség az a bizonyságtétel, amire a mi eléggé elhidegült világunknak leginkább szüksége van. Mert a magukba forduló félelmekkel küzdő városi embereknek különösen nagy szükségük lenne. És a falvakban meg egyedül maradt idős testvéreinknek, meg öregszülőknek megint nagyon nagy szükségük lenne, hogy ott is működjön a keresztények szeretetteljes közössége. Ez több, mint a prédikáció meghallgatása. Ez több, mint hogy vannak rokonaink, tudom, de már nem láttuk 20 éve. Már nem is izgat. Ez feladat, ez kiváltság, és ez a küldetésünk. És ezen van az áldás. Amen. A 380. dicsére, 6. és 7. 380. dicséret, 6. 7. versét énekeljük. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát.
Egyetértést, nemzeti egységet. És
könyörgünk most azokért, akik szívükben szomorúságot hordoznak, akik gyászban járnak, akiknek ez a seb még nagyon friss, hogy keressék nálad a vigasztalást, az élet reménységét, és hogy a mi életünk szeretettel kész legyen e vigasztalást is szolgálni. És köszönjük azt is, Urunk, hogy életünkben sok örvendetes áldással körülveszel. Köszönjük a házastársat, köszönjük a családot, a rokonokat. Köszönjük, hogy lehet eljönni a te hajlékodba egy-egy évfordulón és hálát adni. Hálát adni áldásokért, hálát adni mindazért, amit kaptunk. És téged segítségül hívni, és téged kérni holnap és holnap utánra. Mennyei Atyám, a te irgalmas szereteteddel segíts bennünket, hogy gyülekezeti közösségünk is épüljön sokunk önzetlen szolgálatával. És könyörülj gyülekezeteinkkel, könyörülj az egyházakon, hogy betöltsük tőled való szeretetteljes közösségépítő szolgálatunkat. Sok apja vára. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.